Kedves testvéreim, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. És hát minden taps és minden középpont Jézus Krisztus legyen, őt illeti minden hódolat és imádat, minden dicséret. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy több helyen ebben a városban tudjuk dicsőíteni és magasztalni az Urat, de továbbra is hiszem, hogy veletek együtt azt tudjuk mondani, hogy amikor Isten ránéz erre a városra, a mennyei Atya, akkor azt látja, hogy itt az én debreceni gyülekezetem, amely itt és ott és amott összegyülekezik, de egyébként mind az enyéim, mindegyikért meghalt Jézus Krisztus, az én nevemről neveztetnek, és mindannyian engem dicsőítenek, a mennyei Atyát. Úgyhogy szeretném, ha most nekiadnánk egy hódolatot, egy dicséretet, tapsoljuk meg az Urat, aki létrehozta ezt az alkalmat közöttünk. És ha megengeditek, akkor egy nálunk szokásos módon kezdenénk az alkalmat, hogy köszöntsd a melletted levőt, és mondd meg neki, Jézus szeret téged, és jobban nézel ki, mint a múlt héten. Csak bátran.
Jézus szeret téged, jobban lehet.
Igen. Tudjátok, van egy ige, hogy igazat szóljon mindenki, aki fele barátjával, úgyhogy szeretném, ha ezt tényleg szívből mondanátok, hogy örültök, hogy a másik testvéretek itt van. Kedves gyülekezet, a Bibliában van egy rész, amelyet úgy nevezünk, hogy hegyi beszéd, és mivel most is egy kicsit fentebb vagyunk, mint a sík, a föld, legalább 2 emelet magasságban, vegyük úgy, hogy most is a hegyi beszédnek a hallgatói vagyunk, és ennek is egy kicsi részét szeretném a szívetekre helyezni ma este. Én úgy neveztem el, hogy isteni statika. Tudjátok, ha tanultatok műszaki tudományt, akkor tudjátok, ha nem, akkor most elmondom, hogy ha 3 helyen alá van támasztva bármilyen tárgy, akkor az stabil, és az nem inog. Ezek a 4-lábú székek, ezek néha meginognak. Alá szoktuk támasztani néha a szekrényt, de a 3-lábú szék, mint például a zongora széke, vagy a zongora, az soha nem inog meg, mert az pontosan alá van támasztva 3 ponton. A hegyi beszédben is van egy ilyen rész, amely 3 pontot említ Isten országának a építésében, és ha ezeket a pontokat mind jól megalapozzuk az életünkben, akkor biztos, hogy nem fog meginogni a saját életünk, a családunk élete, és a gyülekezetünk élete. Kérlek, hogy nyissátok el a Bibliátokat Máté evangélium a 6. részénél. Máté evangélium a 6. részében így mondja Jézus Krisztus: vigyázzatok, hogy kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók szokták a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, elnyerték jutalmukat. Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy a te adakozásod titkon legyen, és a te atyád látja, amit titkon teszel, és megfized neked nyíltan. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat, Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsátati mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátotok meg embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig böjtöltök, ne legyetek olyanok, olyan komor ábrázatúak, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor böjtölsz, kenn meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyíltan. Amen. Jézus Krisztus a szolgálata elején szerette volna ezt leszögezni a tanítványoknak és mindannyiunknak, akik követték őt, ugye a hegyi beszédnél először is maga köré gyűjtötte a tanítványokat, és mindenki, aki hallotta az ő beszédét, azért is ment fel a hegyre, mert az elég visszhangos hely, ott nem volt ilyen hangosítás, ilyen szép hangszórók, mint nálatok vannak. Ott muszáj volt Jézus kihasználni a természeti adottságokat, és mivel ő teremtett mindent, hegyet, visszhangot és földet és völgyet, tudta, hogy hova kell leülnie. Hisszük, hogy sokan hallgatták ezt a ige hirdetését és tanítását Jézus Krisztusnak. Én a hegyi beszédet, illetve Jézusnak ezeket a szavait, az egész hegyi beszédet 5. résztől a 7. versig, 7. részig, úgy nevezzük a gyülekezetben, úgy mondom én is mindenütt, hogy az Isten országának az alkotmánya. Igazából, hogyha elolvassuk a hegyi beszédet a Máté 5. résztől a 7. rész végéig, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy Isten országának milyen alkotmánya van, mik a törvények, mik az engedmények, mik az elvárások, és hogyan fizet meg nekünk a mennyei édesatya. Tehát egy olyan alkotmánynak a szövegét olvastuk most, ami a mennyről szól, és hisszük azt, hogy Jézus szavai mindannyiunknak élő és ható és igazság mindannyiunk számára. Nagyon fontos meglátnunk azt, hogy Jézus Krisztus nem feltételes módba mondja ezeket az igéket, hogy ha esetleg ne talántán úgy tartja kedvetek, hogy adakoznátok, vagy imádkoznátok, vagy böjtölnétek, és egyéb más dolgotok nincsen ezen a földön, hanem ezt a tanítványainak, az ő követőinek mondja, és természetes módon mondja, hogy amikor ezt teszitek, tudjátok, amikor egyébként is teszitek ezt, akkor kiigazítja Jézus ezeknek a tanítványoknak a gondolatait, hogy úgy csináljátok ezeket a dolgokat, amit már eleve megtanultatok, hogy meg kell csinálni az én tanítványaimnak, hogy az valóban Isten akarata szerint való legyen. Én úgy mondom nektek, hogy 3 olyan dolgot sorol fel Jézus Krisztus, ami hasznos dolog, és nem túl látványos. Beszélt az én Árpi testvérem, hogy ima harcos vagyok, hiszem, hogy elég lenne csak annyit is mondani, hogy imádkozó vagyok, és leginkább akkor vagyok nyilvánosság előtt, amikor prédikálok, és amikor pedig imádkozom, akkor nem azt a látványos szolgálatot végezem, amire sok mindenki vágyik a gyülekezetben, hogy engem mindenki ismerjen név szerint. Tudjátok, aki imaharcos, aki imádkozik, azt általában csak az eredményeiről ismerjük meg, és nem a nevéről. Amikor van egy gospel karácsony, és lesz is egy gospel karácsony ebben a városban, akkor mi direkt olyan helyet kerestünk a színpad mögött, ahol senki nem lát bennünket, végül kiderült, hogy a biztonsági kamera ott is figyelt bennünket, és mikor nem bírtunk kinyitni egy ajtót, akkor rögtön segítségünkre indultak a biztonsági őrök. De egyáltalán nem volt látványos. Akit elhívtunk egy ilyen gospel karácsonyra, látta, hogy vannak csodálatos fes fiatalemberek, akik köszöntik őket, vannak csodálatos fes leányok, akik a énekkarban vannak, vagy fogadják őket benne a terembe, a ruhatárban, és mindenki megjegyezte, hogy vannak öltönyös fiatalemberek, vannak szép látványos zenészek, vannak szép látványos köszöntő lányok és asszonyok, és amikor hátul beszélgettünk a imádkozókkal, akkor azt mondtam, hogy testvérek, mi most nem vagyunk látványosak, de az egész alkalom a mi kezünkben van. A mi szánkban van, a mi térdeinkben van. Ha mi most nem imádkozzunk, akkor hamis lesz minden zenész, akkor be fog rekedni mindenki, akkor elszakadnak a húrok, akkor elmegy a világítás, akkor elfelejti Tóth Sándor testvérem, hogy mit szeretett volna elmondani. És amikor hallottuk a hírt, hogy valaki rosszul van a hátsó sorban, most kezdjünk el jó erősen imádkozni, akkor senki nem vette észre, hogy az a testvérnő kibukott volna a színpadról. Imádkoztunk, és jobban lett. Látványos volt ez a szolgálat. Nekünk egyáltalán nem volt látványos. Nem látta senki, hogy mit csinálunk ott hátul, csak az eredményeit. És Jézus Krisztus, kezdjük az imádkozásnál, ugye csapjunk a közepébe, ahogy szokták mondani, ez a középső része a hármas egységnek, azt mondja, hogy menjél be a belső szobádba. Ne látványosan kezdj el imádkozni. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy amikor imádkoztok, kedves tanítványok, akkor ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, a farizeusok, akik szívesen a zsinagógákban felállnak, meg az utcák szegletein állnak, és fennhangon látványosan imádkoznak, hogy mindenki lássa őket és hallja. Bizony mondom nektek, hogy ők már itt a földön elnyerik a jutalmukat, de ti nem erre a jutalomra vágytok. Hiszem, kedves tanítványaim és kedves Újremény gyülekezet, amikor te imádkozol, akkor ott kezdjed a belső szobádban. Csak te és az Úr. Csak te és az Úr. Egy belső szoba, ez lehet a fürdőszobád, lehet a WC-helyiség. Van, aki csak ott tudott imádkozni a mi gyülekezetünkben, mert hitetlen szülei voltak, hitetlen rokonsága, és ha meglátták, hogy Biblia van a kezébe, akkor rögtön rárohantak. De hát diszkrétek voltak, és a WC-ben nem zavarták a mi fiatal testvérünket, és ő ott gyakorolta az imádkozást, meg az igeolvasást. De teljesen mindegy, hogy milyen területet találsz, ahol csak te és az Úr vagy, egy titkos szoba. Ez szűkebb kapcsolat, mint hogy családilag a házastársaddal együtt imádkozol. Csak te és az Úr egy titkos szobában imádkozol, és azt mondja, titkon, ajtódat bezárva imádkozol a te atyádhoz, az atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. A titkos szoba az, amit senki nem lát. A titkos szoba az, ami a gyökérnövesztésnek a helye. Amikor kiállunk ide, és bármilyen látványos szolgálatot teszünk, és dicsőítünk, prédikálunk, bizonyságot teszünk, zenélünk, színdarabot adunk elő, ez mind attól függ, hogy előtte mennyit imádkoztál. Én úgy olvastam valahol, és hiszem, hogy így is van, hogy egy fának legalább akkora gyökérzetével kell rendelkeznie, amekkora a fának a koronája. Hát akkor van egyensúlyban, akkor tudja a földben megtartani magát. Tehát amennyit szeretné, hogy lássanak az emberek a szolgálatodból, annyit kell előtte, vagy még egy kicsivel, vagy még többel, többet imádkozni. Összegyűjteni azokat a lehetőségeket, az Istennel való kapcsolatot, a gyökér növesztésnek a helye a csendes szobád. Azt nem látja senki, hogy a gyökér hogy növekszik a föld alatt, azt csak Isten tudja. De azt mindenki látja, hogy a gyümölcs jó vagy rossz. És a gyümölcsről meg lehet tudni, hogy vajon jó gyökere van ennek a fának, vagy rossz gyökere van. A szolgálatodról meg lehet látni, hogy vajon jó gyökere van, imádkoztál-e előtte, milyen az ima életed, testvérem. És ez a titkos szobádban dől el. Ott, ahol erőt gyűjtesz a szolgálathoz, ott, ahol gyökeret növesztesz, ott, ahol titkon vagy az Úrral, és tanácsolás folyik Istennel, párbeszédet folytatsz. Kérdezel, és ő válaszol, aztán ő is kérdez, és aztán válaszolsz, és kér tőled valamit, és te vagy megteszed, vagy nem. De én javaslok egy dolgot, ha az Úr kér tőled valamit, akkor azt azért kéri, mert szeretne téged megáldani. szeretne téged felnövelni, felnevelni. És enged, azt szeretné, hogy minél mélyebbre tudjad ásni a te gyökereidet. Ezt csak imában tudod megtenni. Nem lehet úgy nekifutni egy maratonnak, hogy előtte nem edzettél. Nem tudsz úgy világbajnokságot nyerni, hogy előtte nem úsztál minden reggel rengeteg sok hosszat. Nem lehet felkészületlenül elmenni egy sportrendezvényre. Nem tudsz felkészületlenül elmenni a vizsgáidra az egyetemen, a főiskolán, a középiskolában, az általános iskolában sem. Sokszor imádkoznak, jönnek imáért a fiatalok, hogy holnap lesz dolgozatírás, vizsga lesz holnap, érettségi lesz holnap, nem imádkoznánk? Mondtam, hogy Isten szent szelleme, ugye úgy gondolod, te is úgy olvasod, hogy eszedbe fogja juttatni mindent, amit megtanultál. Igen, igen, így van, mondom, de csak azt, amit megtanultál. Kérjük most a mennyei atyát, hogy mindazt, amit otthon megtanultál, azt juttasson eszédbe, és azt tud előadni. Semmit helyetted nem fog elmondani a Szent Szellem. Nem henyélhetsz otthon, és mondhatod, hogy aláteszem a fejemnek a tankönyvet, majd csak álmomba beleszáll, és aztán ráállok arra az igére, hogy ha hatalmasok elé álltok, akkor ne féljetek, hogy mit kell mondanatok, majd a Szent Szellem elmondja helyettetek. Nem, azt, hogy eszetekbe juttatja, majd tanácsol. Úgyhogy kezdődik az iskola, kérlek, hogy így induljatok neki, kedves diákok, akik most itt vagytok, azt tudja eszünkbe juttatni a Szent Szellem, amit már megtanultunk. De térjünk vissza az imádkozáshoz. Az ima az egyik kulcs az ébredéshez. Az ima az egyik kulcs ahhoz, hogy Isten kezét mozdítsuk. Amikor Isten alkot, amikor Isten cselekszik, akkor a mi imáink, a gyermekeinek, a tanítványainak az imája mozdítja az Úrnak a karját. Érdekes módon a mindenható Isten, akinek egy szavába került és világosság lett, egy szavába került és ketté vált a föld, a szárazföld a nedvességtől, mégis úgy döntött ezen a földön, hogy embereken keresztül cselekszik. Amikor imádkozunk, akkor úgy olvassuk, hogy ne legyünk bőbeszédűek, mert Isten nagyon jól tudja, hogy mi van a szívünkben. Mégis szükséges az, hogy kimondjuk Istennek az akaratát, ami a szívünkben elvégeződött. Amikor, mondok egy példát, Illés nagyon jól tudta, hogy megprofétálta. 3,5 évig nem fog eső esni a földön. Eljött a 3,5 év, és Illés mit csinált? Fogott egy esernyőt, és várta, hogy esni fog az eső. Felment a hegyre, és imádkozott. Miért? Isten nem tudta, hogy 3,5 év múlva esőt kell adni? De nagyon jól tudta. De keresett valakit, aki mozdítja az ő karját. Aki engedelmesen emlékezteti őt. Nem mintha feledékeny lenne a mi Urunk. De keresett valakit, aki odaáll, és imádkozik, és ki imádkozza Istennek a munkáját. Testvérem, nagyon jól tudod, hogy mire van szükséged. Nagyon jól tudja a mennyei atya is, hogy mire van szükséged. Látod a gyülekezetnek a szükségét, a családodnak a szükségét, de nem ülhetsz ölbetett kézzel. Ki kell mondjad imában, Uram, te megígérted, hogy nem lesz kenyérkérgető a gyermekem, megígérted, hogy bővölködő lesz az életem, megígérted, hogy gyógyulást kapok. Én most kimondom a számmal, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És Isten igéjét ki kell, hogy mondjuk, hittel. És amikor imádkozol, akkor igenis emlékeztetheted az Urat. Uram, te ezt ígérted. És én úgy tudom, úgy hallottam, és azt mondják, hogy nincsenek kedvenc gyermekeid. Nincsenek favorizált gyermekeid ezen a földön. Amit megígértél, azt mind meg is tudod tenni. És hiszem, hogy meg is teszed. Ha le van írva valami az igében, és olvasod az igét, ehhez nagyon fontos, hogy legyen Bibliád, és hogy olvasod az igét, mert azt tudod kimondani, amit elolvastál, ugye? Azzal tudod, nem szentségtörés, hiszem, ha azt mondom, szaván fogni az Urat. Uram, megígérted. Én hiszem, ráállok erre az igére. Ráállok erre az igére. Hiszem, megvallom, hogy ami ide van írva, az én rám is vonatkozik. Ugye, Istenem? És Isten mit fog válaszol? Igen. Természetesen, amit megígértem, azt meg is tudom tenni. Szavahihető ember vagyok. Sőt, Isten vagyok. Nem ember vagyok, hogy hazudjak. Ezen a földön olyan sok ember ígért már neked valamit, aztán nem teljesítette be. Kérte azt, hogy x-elj be engem 4 évente, és akkor ilyen és ilyen jó dolgok történnek az életedben. Aztán hivatkoznak mindenféle olajválságra, meg hatalmas világ dolgaira, és mossák kezeiket, és megváltoztatják a történelemkönyveket, megváltoztatják a tudományt. Isten igéje pedig sok ezer éven keresztül még mindig ugyanazt mondja. Nem hagylak el, és el nem távozom tőled. Nem kell megváltoztatni a Istennek a szavát, mert ő képes rá. Akarja is. Csak arra kíváncsi, és azt szeretné tudni, hogy te vajon elhiszed-e az ő szavát. Fontos az imádságban a rendszeresség. Az, hogy mindig legyen időd arra, hogy most imádkozok az Úrhoz. Kijelölsz egy időszakot az életedben, a napodban, amikor korábban kell felkelni, vagy később kell lefeküdni, attól függ, hogy ilyen hajnali pacsirta vagy, vagy éjjeli bagoly, hogy mikor vagy úgy szellemileg frissebb, és akkor kijelölsz egy időt, amikor nem tévét nézünk, amikor nem rádiót hallgatunk, amikor nem azt nézzük, hogy mit üzennek a haverok, a barátok a közösségi oldalakon, hanem minden mást ugye a csendes szobában, a sötét szobában. Te egyedül az Úrral kizárod a külvilágot, és engeded, hogy Isten beszéljen hozzád. Meg akarod hallani Istennek a halk és szelíd hangját, hogy szól hozzád és tanácsol téged. Rendszeresen, kitartóan és hittel kell imádkoznunk. Hogyan kérhetnénk Istentől olyan dolgokat, amit mi magunk sem hiszünk el? Hát Uram, nem hiszem, hogy meg tudsz engem gyógyítani, de hát azt mondták, hogy imádkozzak érte, de valójában nem. Csak elmondom. Hiszed-e? Jézus Krisztus megkérdezte azokat a betegeket, akik hozzájöttek. Hiszed-e? És akkor azt mondta, hiszek, Uram. Ha valakinek nem volt elég hite, azt mondja, hogy hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemben. Hittel kell imádkoznunk. Hinni azt, hogy amit Isten megígért, azt meg is tudja tenni. És nagyon fontos, hogy olyan dolgokat imádkozzunk ki Isten előtt, ami Isten akaratával megegyezik. Nem kérhetünk tőle olyan dolgokat, amibe ő nem megy bele. Nem kérhetjük, hogy Uram, már megint átjött a szomszédnak a tyúkja, kérlek, hogy egy villámmal csapd agyon, sőt, az egész tyúkó alatt légy szíves, hogy még maradéka sem maradjon. Istennek nem ez az akarata. Ez egy vicces példa, de semmiképpen nem kérhetünk Istent olyan dolgokat, ami nem az ő akarata. Keressük tehát Isten akaratát. Hogyan tudjuk megtalálni? Ha olvassuk az ő igéjét, itt minden le van írva. Ez az én akaratom. És Isten akarata szerint imádkozunk a Jézus Krisztus nevében, és Jézus Krisztus megígérte, amikor itt volt a földön, hogy bármit kértek az én nevemben a mennyei atyától, megadja nektek. Tudjátok, nem a mi érdemünkben. Mi Jézus Krisztus nélkül semmik vagyunk. Ránéz az életedre a mennyei atya, és látja rajtad a Jézus vérét. Meg vagy váltva, és megkérdezi a jobb oldalán Jézus Krisztust. Ismered ezt az embert? Hát persze, Árpinak hívják, ő az én jó barátom. Megváltottam őt. És akkor azt mondja, Árpád, mindenem a tiéd. Mert azt mondja Isten igéje, hogy akik pedig befogadják őt, ugye Jézus Krisztust, azoknak felhatalmazást adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Árpi, neked van gyermeked, ugye? Halleluja, dicsőség az Úrnak. Milyen édesapa lennél te, vagy milyen édesapa lennék én, vagy bárki, akinek gyermekei vannak itt, vagy lesznek, akkor azt mondanád, hogy hát valójában el van zárva előled a hűtő, kedves gyermekem, nem ülhetsz le az a székre. Valójában fizessél azért, hogy itthon lakhatsz, és mindent el kell kérned tőlem, nem kapcsolhatsz be semmit, nem játszhatsz játékokkal, csak ha én megengedem. A mennyei atya nem ilyen. Még ha te ilyen édesapát ismertél is meg, vagy egyáltalán nem volt édesapád, a mennyei atya egy csodálatos atya. Azt mondom, mindenem a tiéd. Ismerjük a tékozló fiú történetében az otthon tékozló fiúcskát, aki úgy gondolta, hogy hát a jó munkával megszerzem a édesapámnak a jó indulatát. De azt mondja neki az édesapa, édes fiam, mindenem a tiéd. Hát kellett volna kérni egy kecskét, hogy mulatozzál a barátaiddal? Hát ott van, vedd el. Mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. Isten tárházai tele vannak, és csak ki kell nyújtani érte imában a kezedet, és azt mondani, Uram, ezek az ígéretek az enyémek. Igénylem a gyógyulást, igénylem a szabadulást, igénylem, hogy megszabaduljak a sátán fogságából, a rossz szenvedélyektől, igénylem a hitetlenség ellen, hogy hitem legyen. De mert te megígérted, ez mind a tálálad van, a te tárházaidba, és én úgy olvasom, hogy ez mind az enyém. Isten azt mondja, teljesen igazad van, mindenem a tiéd, vedd csak el, tiéd, mindezt imában megtudja. Isten válaszol, és azt mondja Isten, még ki sem mondták, én már meghallgattam őket. Isten válaszol az imánkra. Lehet, hogy nem mindig úgy, ahogy mi szeretnénk. Lehet, hogy nem mindig vágja rá rögtön a választ. Ezért is kell kitartónak lenni. Sőt, van így, hogy azt mondja Isten, hogy nem. Vagyis azt is mondhatja, hogy várjál. Azt is mondhatja, hogy igen. Ismerjük a közlekedési lámpákat, vagy pirosat mutatnak, vagy sárgát, vagy zöldet. Ha zöld utat ad nekünk Isten, akkor azt mondja, igen. Ha azt mondja, hogy sárga, várj még egy kicsit. Lehet, hogy sokkal jobbat akarok neked adni. Várj még egy kicsit. Nem vagy már csecsemő, hogy azonnal mindent, hanem tudsz várni. És Isten egy sokkal jobbat. Olyat, amit el se tudsz képzelni, amit szem nem lát, fül nem hall, emberi elme fel se bír gondolni. Olyat akar neked, olyat készít el Isten az őt szeretőknek. Úgyhogy amikor imádkoztok, akkor ne gondoljátok, hogy Isten nem válaszol. Isten mindig válaszol. Csak meg kell értenünk, hogy nem mindig azt mondja, hogy igen, hanem néha azt mondja, hogy nem, és néha azt, hogy várj. De higgyük el, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk. A mennyei atya tudja, hogy mire van szükséged, és megválaszolja. És azt mondja, titkon figyel téged, és nyilvánosan megfizet. A nyilvános megfizetés, amikor te titkon imádkozol, akkor, amit már mondtam is, a kenet a szolgálatodon. Amikor elkezdesz szolgálni, akkor azzal ima eredményének az összegyűjtése. Amit otthon összeimádkoztál, azt itt mind ki tudod adni magadból. Meg nem csak itt, hanem egy főtéri evangelizáción, egy személyes bizonyságtételben, egy segítőszolgálatban, a munkahelyeden, az iskoládban, a családodban, a szomszédodban. Mindent úgy tudsz csak szolgálni kenet alatt, ha előtte imádkoztál. Egy jó mondás szerint, semmit nem tehetünk meg addig, amíg nem imádkoztunk. De miután imádkoztunk, mindent. Megértettük ezt? Semmit nem tehetünk meg, amíg nem imádkoztunk előtte. De imádkozás után bármit. Bármit. Dicsőség legyen Istennek. Azt mondja Isten, hogy nem a sok beszédűségünkért, nem a hosszú imádkozásért hallgat meg bennünket, hanem a tartalmasságért. Lehet hosszan imádkozni, de az legyen tele tartalommal. Ne sok ismételgetéssel, ne sok üres beszéddel, hanem legyen tartalmas. Istennel közösség, beszélgetni vele. Ma délőtt éppen hallottuk a mi gyülekezetünkben, hogy milyen dolog az, hogy Istennel beszélgetek, és közben másra gondolok. Ugye? valakivel beszélgetsz, itt lenne a földön, és egészen másfele figyelsz. Milyen szép autók mennek ott, nekem is kellene egy olyan. Vagy egészen más dolgokon gondolkodol, miközben valakivel beszélgetsz. Ez egy tiszteletlenség, még az emberekkel szemben is. Mennyire tiszteletlenség ez a mi mennyei atyánkkal szemben. Amikor vele akarunk beszélni, akkor zabolázzuk meg a gondolatainkat, és nem máson gondolkodjunk, hanem azon, hogy mit beszélünk a mennyei atyával. Aztán Isten igéje azt mondja, hogy az elején vigyázzatok, hogy az adakozásotokat, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a mennyei atyátoknál. Amikor tehát adakozol, amikor alamizsnát osztogatsz, akkor azt mondja, ne tudja a jobb kezed, hogy mit csinál a bal. Általában azt mondják, hogy a legkésőbb az embernek a pénztárcája tér meg. Az ember a legkésőbb kezd el általában adakozni, mert az szinte erről szól az egész világ. Nem arról, hogy szól, hogy adjál, hanem hogy mindenkitől vegyél elfele. Akkor meg fogsz gazdagodni, ha mindenkit kisemmizel. És így működik a világ. De Isten országa nem így működik. Képzeljétek el. Isten országa úgy működik, hogyha te adsz, akkor még gazdagabb leszel. Volt, aki már megtapasztalt ilyet? Én adtam, és még gazdagabb lettem. Isten igéje ezt mondja. Adakozik, az igaz adakozik, és még többje lesz. És úgy, annál inkább gyarapodik, minél inkább adakozik. Ezt nem nagyon érti meg a világ. Ezért erről elég nehéz a világot meggyőzni. De Isten népét nagyon könnyű meggyőzni. Mert Isten működik. Isten ereje működik. Isten igéje működik. Élő és ható. És azt mondja Isten igéje, hogy titokban, titkon, hogy ne az emberektől szerezzünk dicsőséget, amikor adakozunk. Bár nálunk mindig előre teszünk egy kosarat, és látványosan, nyilvánosan azt mondjuk, most pedig örvendezve fogunk jönni az egyik dicsőítő ének alatt adakozni. Ez egy látványos szolgálat, de igazából senki nem látja, hogy ki mennyit tesz abba a kosárba. Én már láttam olyat is, aki csak előre jött, aztán megnyitotta a tenyerét üresen, mert nem mehet otthon, ott hátul maradni. Ez véletlenül elkaptam ezt a történetet. Nem figyeltem, csak mivel pont mellette álltam, az első sorban szoktam ülni. Hát ilyen is történt, úgyhogy nem egy szent gyülekezet teljesen a miénk sem. Bár tudom, a tiétek nem így van. Jó van. Mindenki kedvesen adakozik, Isten áldjon meg benneteket. Nagyon jól teszitek, mert azt mondja, hogy Isten látja a ti titkon, hogy titkon mennyit adakoztok. Tudjátok, igazából annyit adakozol titkon, amennyi a szívedben el van készítve. Lehet, hogy látványosan többet akarsz adni, de nem annyit akartál adni. És Isten nem azt nézi, hogy mennyi esett bele a kosába, hanem mennyi volt a te szívedben. És azt tudja megáldani. Azt áldja meg. Azt a részt, amit jó szívvel, önkéntesen, önként és dalolva, jó szívvel, jó kedvel, mert azt mondja Isten igéje, a jókedvű adakozó szereti az Isten. Egy időben alkalmaztam azt a módszert, amikor dicsőítésre, adakozásra buzdítottam, hogy valami vicces történetet elmondtam előtte, hogy mindenki vidám legyen, és ezzel összekötöttem, hogy na testvérek, ha most már mindenki vidám, akkor a jókedvű adakozót szereti az Isten, most következik az adakozás. Hát nem mindenki maradt túl vidám ettől, de legalább én megpróbáltam. Isten igéje erről szól, hogy a jutalom a mennyben vár ránk, nem pedig itt a földön. A igének a végén, a 21. versben azt mondja, 6. rész, 21. verse, hogy ahol van a te kincsed, ott van a te szíved is. Azt mondja, gyűjtsetek fenn a mennyben kincseket magatoknak. És Isten igéje beszél arról, hogy titkon figyeli a szívemet, hogy milyen kedvel adakozok, hogyan hűségesen vagy nem hűségesen adakozok Isten országának a dolgaira, és azt is nézi, hogy hogyan számolok, hogy vajon tényleg Minden, ami az Úré, azt szívesen odaadom az Úrnak. Tudjátok, nem a pénz a probléma Isten országában, hanem a pénznek a szerelme. Mondok egy nagy titkot, hiszem, hogy nem mindenkinek titok ez. Isten országa arany utcákkal és gyémánt kövekkel van kirakva. Egy-egy gyöngyből van kifaragva minden egyes kapuja, úgyhogy Isten igazából nem szűkölködik a mi forintunk nélkül. Ezt hiszitek, hogy Isten igazából nincs rászorulva arra, hogy adakozzunk neki, hanem ő annyival többet tartogatott, hogy szeretne bennünket megáldani. Csak sok embernek a pénztárcájában már nem fér bele, mert nem akarja megüresíteni. Tudjátok, Isten szeretné azt mondani, hogy megáldalak téged, de már annyira tele van a pénztárcál, és annyira ragaszkodsz ehhez a pénzhez, hogy hova dugjam már ezt a pénzt? Nincs már egy zsebet se, ami üres lenne, tele vagy pénzzel, és közben Isten országára meg az Isten akarata szerint nem tudsz adakozni jókedvel. Hát lehet, hogy nem itt kellett volna elmondanom, mert itt nincs mindenkinek tele a zsebe, úgyhogy beszélek arról is, hogy mi van akkor, hogyha nincs tele a zsebünk. Mi van akkor, hogyha éppen csak a holnapi dolgainkra van pénz, és azt várjuk már, hogy most van hóvége, és illetve már hó eleje van, ezen a héten már kell, hogy érkezzen a pénzes postás, már kell, hogy érkezzen a családi pótlék, már kell, hogy pityegjen az SMS a telefonunkon, hogy jóváírás történt a bankszámlánkon. Mondok nektek egy nagyon tanulságos történetet. Illést elküldte Sáreptába a mennyei atya, és azt mondta, keress egy özvegyasszonyt Sáreptába, ő fog rólad gondoskodni. Ennek az özvegyasszonynak volt egy marék lisztecskéje, meg egy kicsi olaja, annyi, hogy gyúrhasson belőle egy pogácsát vagy egy kenyeret, és éppen fát szedegetett. Oda jött Illés, és azt mondta, hogy hát szeretném ezt a pogácsát, amit itt utoljára megsütsz, megenni, és hozzá vizet is légy szíves. Mondta, hogy hát látom, messziről jöttél, meg úgy hallottam, Isten embere vagy, nagyon szívesen megtenném ezt, de mi lesz akkor velem és a gyermekemmel? Egy gyermekem még van otthon. Azt mondta, semmit se gondolj ezzel, tedd meg, hozd el nekem, és meglátod, hogy Isten meg fog áldani téged. Ismerjük a történet végét, ennek az asszonynak ezzel az utolsó áldozatával nem volt semmi más neki otthon, odaadta az Isten emberének, az Isten munkájára, utána nem fogyott ki az olaj a korsójából, nem fogyott ki a liszt a teknőből, a lisztes zsákból, vagy ládából. Miért? Mert hajlandó volt bízni Istenben, és azt mondani, ha én ezt megteszem az Isten nevében, az Isten emberével, akkor Isten gondot fog rólam viselni. Isten gondoskodik rólad. Amikor azt látjuk, hogy valójában 100%-unk minden az Úré, gondold el, hogy amit most látsz bennem, rólam, az mind Istennek az alkotása. Én ehhez semmit nem tettem hozzá. Ő alkotott meg az anyamében, és téged is az anyamében ő alkotott meg. Ő adott neked értelmet, ő adott neked egészséget, hogy eljere erre a helyre. Ő adott neked ruhát, hogy ne mezítelenül kelljen jöjjönöd. És ő adott neked otthont, hogy amikor innen majd hazamegyünk, akkor legyen fedél a fejünk fölött. Ehhez vajon nem Isten adta az erőt neked? Nem ő adott neked egészséget? Nem ő adott munkaerőt és munkahelyet, hogy ezt mind meg tudjad keresni. És akkor, amikor hívnak bennünket, hogy testvérem, hozd el az Úr oltárára a tizedet, hozd el adományt, adjál felajánlást, akkor azt mondjuk, hogy hát valójában ez az enyém. Én kerestem. Az én nevem van ott a bankszámlának a tetején. Testvérem, ki kell, hogy ábrándítsalak magamat is először, természetesen nekem is erre rá kellett jönnöm. Minden az Úré. És csak egy picit akar visszakérni az Úr engedelmességben, de azt se akarja megtartani örökre, hanem azt mondja, hogy 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit adok helyette. Ez úgy működik, mint a vetés és az aratás. Úgy működik, hogy van neked otthon magod, azt kiszorod a földre, És tudod, hogy az a magot soha többé nem fogod látni. Ha csak ki nem ásod másnap. De azt a magot, azt a búzát, vagy kukoricát, vagy bármit, kiszorod a szántóföldbe, és soha többé nem látod. Eltelik néhány hónap, és azt látod, hogy szárba szökken, és egy magból lesz 20, mondjuk egy búzán. Vagy egy almafánál, egyetlen egy magból felnő egy almafa, terem benne éveken keresztül nem tudom hány mázsa alma, és abban mindbe ott van az az egy szem mag, amit elvetettél többszörösen. Ha ezt Isten a növényeknél elrendelte, vajon nem tudja-e nálad is megtenni? Vajon ha le tudsz mondani egy kicsi adományról, amit Isten országának oda tudsz adni, elhiszed, hogy Isten az ellátásod forrása? Három dolgot kell ennél megtanulnunk. Isten az ellátásom forrása. Nem a pénzügyminiszter, nem a iskolaigazgató, vagy a munkahelyi igazgató, még csak nem is a férjem, a ellátásom forrása, nem a szüleim. Isten az, aki kézbe veszi az embereket, és rajtuk keresztül megáld bennünket. Isten az ellátásom forrása. Mondd meg a szomszédodnak. Hittel. Akkor a mögötted levőnek, ha nincs szomszédod. Isten az ellátásom forrása. Isten az ellátásom forrása. Aztán felismerem azt, hogy működik a vetés és aratás törvénye. Mert Isten így alkotta meg kezdetek óta a földet. Tudjátok, egyszer megalkotta a körtefát, meg az almafát, meg a datolyafát, meg az összes növényt, és azóta többet nem teremt. Észrevettétek, hogy az Édenkertben a teremtéskor mindent megteremtett Isten a semmiből, és onnantól kezdve semmi mást nem teremtett. A hatodik nap után megpihent, és semmi tovább. Hanem beleültette a földbe azt, a törvényszerűséget, hogyha abba mag kerül, ezekből a maghozó növényekből, akkor azok újabb növényt termesztenek, és jöjjenek. Így működik a teremtés óta a vetés és aratás törvénye. Jó a sorrend, vetés és aratás. Nem várhatod, hogy Isten adjon neked, ha te semmit nem tettél le. Nem várhatod, hogy Isten megsokasítsa azt, amit semmit adtál neki. Van itt, aki nagyon jó matematikából? Ki jár iskolába, hadd lássam. Ki volt ötös matekból? De szégyen. Azt hittem, ez egy nagyon intellektuál gyülekezet, egyetemistákkal, főiskolásokkal tele. Jól van, senki nincs itt, jól van. Az hiányzik mindenki, akiről jól van. Akkor én elmondom nektek, és elhiszitek nekem. Van egy olyan szám, hogy nulla. Ezt ismeritek, ugye? Nos, legalább ennyit tudtok-e? Hiszem, hogy tudtok, nem mindegy, csak viccelek. Szóval, nagyon jól tudjuk, megtanultuk matematikából, hogy a nullát bármennyivel szorozzuk, mennyi lesz? Egy nagy nulla. Lehet, hogy kicsi nullát, bármennyivel megszorozunk, nagy nulla lesz, sőt, igen, egy nagy nulla lesz. De ha egyet megszorozunk kettővel, hárommal, négyel, százzal, az egyszerűen megsokszorozódik. A legkisebb számot is, ha megszorozod bármennyivel, több lesz belőle. A legkisebb. De ha semmit, a nullát szorozod, bármennyire is erőlködsz, és teleírod a spirálfüzetet szorzással, nem lesz belőle semmi. Ugyanígy működik a vetés és aratás törvénye is. Ha semmit nem adakozunk, ne várjuk el, hogy Isten megsokasítsa. De ha van egy pici, egy korsóbeli olaj, egy marék lisztecske, egy 5 forintos, mert ez a legkisebb Magyarországon, ha csak ennyit el tudsz hozni Isten oltárára, meglátod, hogy Isten megsokasítja, betölti minden szükségedet. Titkon figyel, és nyilvánosan megfizet. A nyilvános megfizetés az, hogy bővölködik az életed. Észre fogod venni, hogy egyre több lesz. ahogy egyre többet adsz, egyre többet fogsz kapni. És általában nem attól az embertől kapod vissza, akinek adtad, hanem másokat használ fel Isten. De megparancsolja a magnak, a pénzmagnak, hogyha hittel teljes szívbe hullik, jó helyre hullajtod a magot, és az Isten országába való vetés a legjobb hely, ahol csak teheted a pénzedet, ott Isten bőséget ad neked. Isten igéje azt mondja, betölti az én Istenem, betölti minden szükségemet, szükségedet, szükségeteket, az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen. Hogy van tovább? Krisztus Jézusban, nem hagyhatjuk ki. Jézus Krisztusban. Jézus Krisztussal minden a miénk, nélküle semmi. Óriás plakátokon hirdetik, hogy vásároljál egy plazma tévét, és adunk cserébe mellé ajándékba egy hajszállítót, vagy egy mobiltelefont, vagy egy kisebb tévét, bármit. Jó. És akkor oda megyek a normális áruházba, amelyik azt mondja magára, hogy nem vagyunk ilyenek. Igen, tehát elmegyünk az áruházba, és azt mondjuk, hogy láttam a plakáton, hogy ajándékba adnak nekem egy mobiltelefont. Igen, ez így van, uram. Álljuk a szavunkat. Akkor kérem szépen azt a mobiltelefont. Na de hát előtte ugye meg kéne vásárolni a telefon, a plazma tévét. Nem, én nem kérem a plazma tévét, nekem már van otthon egy. Én ezt az ajándékot szeretném elvinni. Azt mondja, de uram, vagy hölgyem, legyen esze. Azt írtuk, hogy ha megvásárolja ezt a plazma tévét, akkor ajándékba adunk egy mobiltelefont, vagy egy tabletet. Ugyanígy kérhetette a mennyei atyától az összes áldását, ha Jézus nem kell neked. Azt mondod, hogy hát nekem Jézus nem kell. De azt mondja, nem, betöltöm minden szükségedet az én gazdagságod szerint, dicsőségesen Jézus Krisztusban. Ne várjuk azt, hogy miénk legyen a mennyi áldása, ha a legnagyobb áldás, a legnagyobb kincs nem kell nekünk. Jézus Krisztus. Jézus Krisztussal együtt minden, Jézus nélkül semmi. Semmi. Be kell fogadjad Jézust a szívedbe, meg is kell tartani ott, és azt mondja, így már rendben van, így már állom a szavamat. Jézus a tiéd, minden egyes ajándék vele együtt, minden mennyei áldás a tiéd. És maradt még egy láb, a böjt. A böjt egy olyan dolog, amit sajnos úgy gondoltak egy időben, hogy csak a szerzeteseknek és a elvonult, ezzel foglalkozó embereknek a dolga, de Jézus Krisztus úgy beszél erről a tanítványoknak, hogy hát ti, akik böjtöltök, tudjátok, szoktunk böjtölni együtt. Most akkor megtanítalak benneteket, hogy amikor böjtöltök, akkor hogy kell böjtölni igazából. És ez sokáig az én életemben is, mert nem volt erről tanítás, hát olyan messze tűnő dolog volt, hogy böjt, hát tudom, tanultunk arról, hogy nagy böjt időszak van, meg a muszlimoknál van nagy ramadán, amikor böjtölnek, de hát ez hogy böjtölni. Ez a böjt, ez a szó azt jelenti, így hívják, hogy nesztenó, hogy nem enni. Ugye? Nem enni. Ha böjtölünk, ez kell, hogy legelőször is eszünkbe jusson, és ezt elvárja Isten, az ő Jézus Krisztus, az ő tanítványaitól. Több fajtája is van a böjtnek. Ez az egyik legáltalánosabb módja a böjtölésnek. Úgy hívjuk, hogy természetes böjt, amikor az evéstől tartózkodunk, amikor nem adjuk meg a test kívánságának, hogy minél többet kapjunk befele, hanem oda tudjuk fordítani a mi szellemi erőnket az Isten akaratának a megismerésére. Hogy egy kicsit felhízlaljuk nem a testünket, hanem felhízlaljuk a szellemünket, hogy erősebb legyen, és ne az határozza meg az élet ritmusunkat, hogy délbe enni, vagy reggel enni, uzsonnázni, délbe ebédelni, ugye 10 órai uzsonna, és még második reggeli, meg vacsora, meg még éjszaka is kilopózunk a spájz, amikor nem látja senki. Szóval ez ilyen rendszerességet hoz az életünkbe, bár ennyire rendszeres lenne az ima életünk is. És amikor Jézus Krisztus elkezdte a szolgálatát, akkor az első dolga az volt, hogy elvitte a Szent Szellem a pusztába, és 40 napig természetes böjtöt tartott. Minden evéstől mentesült, felkészítette az ő szellemét a szolgálatra, ami elegendő is volt neki, és utána is még tanította a böjtöt. Azért tudjuk, hogy inni ivott Jézus Krisztus, mert amikor letelt a 40 nap, akkor nem vízzel kínálta meg a sátán, hanem azt mondta, hogy azt olvassuk, hogy amikor pedig ez a 40 napos böjt lejárt, akkor Jézus megéhezett. Sokkal kevesebb ideig tudjuk kibírni víz nélkül, mint étellel, tehát Jézus, mint testben megjelent Krisztus, szintén vonatkozott volna rá ez az emberi törvényszerűség, hogy legelőször megszomjazzon, hogyha ő nem ivott volna. Tehát kinn a pusztában talált vizet, abból ivott, de az evéstől tartózkodott. Ez egy ilyenfajta természetes böjt. Ezt, ennek a példáját, ahogy már említettem, Jézus Krisztustól tudjuk megtanulni, és a tanítványok is mind böjtöltek, az első keresztény tanítványok és a gyülekezetben böjtöt hirdettek, és ezekben az időkben is, 21. században is többször hirdettünk böjtöt, akár pásztorkörüleg, akár a gyülekezeten belül is. Van egy olyan része és fajtája a böjtnek, amit úgy hívunk, hogy teljes böjt. Ezt általában nem 40 napig tartják az emberek, hanem 3 nap max, addig ki lehet bírni ivás nélkül is. Evéstől és ivástól is való tartózkodást, ezt leginkább nagyon nagy krízis helyzetekben, nagyon nagy elhatározások előtt ajánljuk és javasoljuk csak. Egy ilyen nagy elhatározás és ilyen krízis helyzet volt például Eszter királyné történetében, amikor kellett keresni Istennek az akaratát, és be kellett menni hívás nélkül a király elé, és azt mondta, hogy én és az én udvarhölgyeim 3 napig nem eszünk és nem iszunk. És kérlek titeket, hogy ti kint a városban zsidó emberek, akik ezzel egyetértetek, ti is böjtöljetek velem együtt. És Isten áttörést adott Eszternek, Isten áttörést adott és jó indulatot a királynak, és el tudta intézni azt, amit valószínűleg böjtölés nélkül hiszem, hogy nem tudták volna elintézni, mert halálos ítélet várt volna rá, hivatlanul bemenni a király elé. Akkor ez volt a törvény. Egy mondjuk így természetfeletti dolgot láthatunk Mózes életében, amikor felmegy a hegyre. Nem tudjuk, hogy ivott-e, de valószínűleg nem. Az Isten jelenlétében annyira otthon érezte magát fenn a mennyben, és a mennyről ugye azt olvassuk, hogy Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemtől való öröm. Valószínűleg, hogy sem enni, sem inni nem csinált semmit Mózes, hanem Isten jelenlétében volt, és abszolút nem volt erre szüksége, hogy a testét bármilyen módon is táplálja. Isten gondoskodott arról, hogy ne száradjon ki. Mózesnek volt egy ilyen 40 napos teljes böjtje. És találunk a Dániel könyvében is olyan böjtöt, amit úgy hívunk, hogy részleges böjt, amikor hát igazából eszünk, de meg iszunk is, de valamitől tartózkodunk, mondjuk éppen, hogy csak zöldséget eszünk, vagy tartózkodunk a édességtől, amire annyira fontos számunkra. Dániel ugye azt mondja, hogy sem részegítő italt, sem húst, sem kedves eledelt nem vettem magamhoz, hanem egy kicsit megsanyalgatta magát, valószínűleg kenyéren, vizen, vagy zöldségeken élt. Ezt ma is meg tudjuk tenni, ezt hosszabb időre, kevesebb időre tudjuk tartózkodni ezektől a kedvenc ételektől, akár ha csoki függő vagy tortál függő vagy tudom én, bármilyen függő lehet, de ne legyetek függők. Ki tudsz magadnak tűzni egy olyan fajta böjtöt, amikor Istennek oda szállod azt, hogy már pedig nem fogom bekapcsolni egy hétig a televíziót, nem csetelek a Facebookon senkivel, és ezt az időt, amit arra szántam eddig, azt Isten akaratának a keresésével folytatom, sorozat függővé válhatnak még keresztény emberek is, akinek beszabályozza az életét, hogy addig kell befejezni az ima órát, hogy ő még hazaérjen a sorozatra. Mondtam, hogy jó, mi akkor itt befejeztük, tessék hazamenni, mi meg folytatjuk tovább a imádkozást. Ilyen is megtörténik. Természetesen ez nem helyes és nem kedves Isten előtt. Tehát ez az, ami úgy hívunk, hogy korlátozott étrend. Mindenképpen minden egyes böjtünknek azt mondja Jézus Krisztus, hogy ne hivalkodjunk vele. Tehát azt mondja, hogy ne kezdjünk el görnyetten, meg ilyen szomorú ábrázattal, hogy ó, én most akkora szent ember leszek, mert böjtölök, ne is szóljatok hozzám, kedves család, egy kicsivel kevesebb és könnyebb munkát kérek a munkahelyemmel, most éppen hatalmas böjtben vagyok, és kiérdemlem az embereknek a jó indulatát, meg az embereknek a tetszését, hogy hú, tényleg, ez aztán az Isten embere, hajlandó lemondani a csokoládéról, meg a tortáról, meg a cukorkáról. Micsoda odaszánás az életében. Nem, azt mondja Jézus Krisztus, hogy hát ne úgy csináljátok, mint a farizeusok, akik ezzel hivalkodnak. Ők itt a földön elnyerik a jutalmukat. Azt mondja, még inkább nézzetek ki jobban böjtölés közben. Mossátok meg az arcotokat, kenjétek meg a fejeteket. Abban az időben a dicsőségnek a hordozása az, hogy a nagyon jó vagy az Úrral, azzal is járt, hogy állandóan bekenték olajjal a fejüket, és ha valami vendéget hívtak, például valami magas rangú vendéget, akkor bizonyos kis, ilyen kis jó illatú rudacskák álltak rendelkezésre, amit a fejére tettek a vendégnek, és a test hőmérsékletétől az megolvadt, és végig folyt az arcán, és úgy olvasó, hogy a kenetnek az illata betöltötte a termet. Tehát ha valakinek fényes volt az ábrázata, akkor az megtiszteltetés volt abban az időben, hogy felnéznek rá. Na, most ezért mondja azt a Jézus Krisztus ebben az igében is, hogy még inkább nézzél ki jobban böjtölés közben, hogy az emberek ne is tudják róla, hogy te most mit vállaltál, hanem az Isten, a mennyei atya titkon figyel téged, és megfizet neked nyilvánosan. A cél a böjtölésnek soha nem emberi célja kell, hogy legyen. Nem az, hogy lefogyjak, nem fogyókúrára kell magunkat fogni, és na hát akkor most böjtölök, bár egyébként fogyókúrázni szeretnék, de hát olyan sokat beszélnek erről a gyülekezetben. Megmondom, hogy igazából böjtöt csinálok, de valójában azt szeretném, ha végre rám jönne megint a 18 éves ruhám, öltönyöm. Nem. Mindig valami olyan dolgot kell célul kitűznünk, ami Istent megdicsőíti az életünkben. Az, hogy megtérjen a családtagom, az, hogy kapjak egy jó munkát, az, hogy böjtölök azelőtt, hogy a szolgálati elhívásomat megkapjam. Ez működött az apostolok cselekedeteiben, böjtöltek, imádkoztak, könyörögtek, és a Szent Szellem megmutatta, hogy rendeljék ki Pált és Barnabást a missziói útra, aztán Pált és Sílást a missziói útra. Látjuk folyamatosan, ha jó figyelmesen olvassuk az apostolok cselekedeteit, ez rendszeres dolog volt a gyülekezetben, hogy amikor keresték Istennek a vezetését, keresték Istennek az akaratát, amikor valakit szolgálatra akartak kirendelni, akkor előtte mindig böjtöltek, imádkoztak, könyörögtek, ez megerősítette az ő odaszánásukat. Tehát amikor böjtölünk, akkor egy odaszentelést várhatunk a szolgálatra, vagy vezetést, kapjuk meg Istennek a vezetését, egy odaszánást, kiválasztást, vagy az ébredésért, a országunknak, városunknak az ébredésért imádkozhatunk. Pontosan azért, mert ilyenkor odafordul a mi gondolatunk a Istennek az akaratára, Istennek az üzenetére, amikor nem azzal foglalkozunk, hogy vajon eljött-e már a vacsoraidő, és akkor korog a gyomrunk, és enni kell, hanem azt mondjuk, hogy ebben az időben is keresem Istennek az arcát, Istennek az országát, Istennek az orcáját, és keresem az Isten akaratát. És Isten pedig ezt a titkon való böjtölést megáldja azzal, hogy nyilvánosan szellemi érettséget ad nekünk, egyre inkább növekszünk szellemben, az Isten akaratában, és az Isten munkájának a kiteljesedését meglátjuk a környezetünkben. Ettől nem kell félni soha, hogy böjtölünk, mert állítólag orvosilag is megerősítették, hogy van annyi tartaléka az embereknek itt-ott-amott, hogy el lehet rajta lenni 3 napokat is. Tehát egy 3 napos böjtöt akár már is el lehetne kezdeni, de mindig azt ajánljuk, hogy kezdjük el 1 nappal, vagy csak 1 vacsorával, hogy hagyjuk ki, hadd szokja. És amikor látjuk, hogy ez működik az életünkben, ez is olyan, mint az edzés, hogy mehetünk tovább és tovább, és a hosszabb böjtöket mindig nagyobb célokra szeretnénk alkalmazni. Miről is van tehát szó, hadd összegezzem, testvéreim, hogy Isten országának vannak alapjai. Érdekes, és kerestem, hogy többről nem is beszél Jézus Krisztus. Ezen a 3 alapon kell, hogy megálljon a hívő életünk a gyülekezetnek. Milyen a gyülekezetnek az ima élete, hogyan tudja magát odaszállni a böjtben, és hogyan adakozik egy gyülekezet. Ez mindennek az alapja. Ezzel tud mindenki jól szolgálni a gyülekezetben, ez előre mozdítja az Isten országát, az evangélium hirdetését. Ezeket, hogyha jó alapokra lerakjuk ezekre az alapokra a gyülekezetünknek az életét, akkor Isten akaratát cselekedjük. És összegzésképpen szeretném nektek olvasni a Máté evangélium a 25. rész 34. versétől. Máté 25, 34-es verstől. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ teremtésétől fogva. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjaztál, és innadtunk volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? A király pedig ezt mondja majd nekik, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt, akár csak egyel is az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Amen. Mit mondanak ezek az igazak? Észre se vettük, hogy ezeket csináltuk, mert benne volt a vérünkbe. Cselekedtük, mert ez volt az életstílusunk, ez volt az életformánk. A legkisebbel megtettétek titokban, úgyhogy még ti magatok se tudtátok, hogy ezt valójában megtettétek. Valójában velem cselekedtétek meg. És itt van az igazság, itt van az összegzés. Mindezt Jézusért kell, hogy megtegyük. Nem azért, mert én mondtam, nem azért, mert Tóth Sándor mondta, nem azért, mert Árpi mondta, nem azért, mert a férjem, a feleségem csak így fogad el engem, hanem azért, mert Jézus Krisztussal teszem meg. Titkon teszem, nem látványosan, néha még én magam sem tudom, hogy elvégeztem ezt a szolgálatot, de Jézus Krisztussal tettem meg. Isten áldjon meg benneteket, és tartsatok ki Isten országának az építésében, legyetek jó, építkezzetek ezekre a jó alapokra, és hát jó tanulást kívánok a diákoknak, a szülőknek meg jó tanévkezdést. Legyen megtöltve a pénztárcátok, mert megvámolnak benneteket. Amen.